Nagyon örültem ezeknek az új dicséreteknek, hiszem, hogy ti is. Az a helyzet, hogy hajnalban volt egy olyan, nem nagyon szoktam emlékezni így az álmaimra, meg ezekre a dolgokra, de hajnalban volt egy ilyen álmom, hogy a gyülekezetben voltunk, és egy új dicséretet énekeltünk az Úrnak. És hát fantasztikus volt. Az a helyzet, hogy egy ilyen gitárszólóval kezdődött, nagyon egyszerű kis szólóval, de olyan úgy zengett az egész, és hogy elkezdett énekelni a gyülekezet, képzeljétek el, hogy olyan kórus volt, hogy nem fértek el elől, hanem így a sorok között is ott volt a kórus, és olyan hangja volt az egésznek, hogy komolyan arra ébredtem fel, hogy folynak a könnyeim. Fantasztikus volt, és én hiszem, hogy ez meg is lesz, hogy Isten valóban valami jót készített a mi számunkra, és hát én igazából a dicséretől készültem a mai napra, és hogyha most arról kellene beszélnem, hogy dicsérjük az Urat, akkor így, ahogy most dicsértük az Urat. És akkor itt be is fejezném. Ámen. Azt mondják, hogy a legsikeresebb szónoklatok, prédikációk azok mindig a rövidek, de azért még néhány dolgot szeretnék mondani. Hetek óta bennem van egy történet a dicsérettel kapcsolatban, és ugye a Tamás már múlt héten el is kezdett erről beszélni, megpedzette a témát, illetve többen így beszélgettünk, és volt erről szó, hogy jó lenne, hogyha a dicséretről kicsit elhangzolának igék, hogy inspirálja a hitünket, és ezért is szeretnék erről beszélni, és a Apostolok cselekedetei 16. fejezetéből fogok felolvasni majd egy részt. Pál és Szilásznak a szabadulását. Ismeritek nyilván a történetet, de jó egy kicsit fellevíteni ezeket a dolgokat. Előzményként annyit szeretnék elmondani, hogy ez Pálnak a második térítei útján történt, amely azzal a céllal indult el, hogy felkeresse azokat és erősítse azokat a gyülekezeteket, amelyek létrejöttek az első térítői útja során. Na most szépen el is indult ilyen módon Pál és Szilász, de az elején ennek az útnak kapott egy látomást Pál apostol, és megjelent előtte egy makedón férfiú, és ez a férfi ezt segítséget kért, és azt kérte, hogy jöjj át hozzánk, és ezért Pál megváltoztatta az útirányát, és elindult, és az első állomás, ahol megálltak, az Filippinek a városa volt, és aztán szokásukhoz híven igyekeztek megkeresni az ottani zsidó közösséget, és úgy tűnik, hogy egy elég kis közösség lehetett, nem volt még zsinagógájuk, hanem, mint kiderült, ima összejöveteleket tartottak a folyóvíznek a partján. Próbáltam rákeresni a térképen, nem látok most folyóvizet ott Filippi környékén, lehetséges, hogy kiszáradt, eltűnt, nem lehet, hogy csak egy kis patak volt, nem lehet tudni, de minden esetre sokat jelent az, hogy amikor imádkozunk, akkor nagyon fontos, hogy a folyóvízhez menjünk. Akkor az életvizének a folyamaiba csatlakozzunk be, akár közösségi ima összejövetelről, akár a személyes életünkbe beszélünk. Nagyon fontos, hogy ne egy állóvízhez akarjunk menni, ne egy ilyen posványhoz, egy mocsárhoz, hanem hogy valóban az élővízeknek a folyamai törjenek fel bennünk akkor, amikor mi keressük az élő Istennek a jelenlétét. Na most Pál és Szilász oda mentek ez a kis ima közösséghez, asszonyok voltak, főleg elkezdtek beszélgetni, és egy Lídia nevű hölgy, aki egy kereskedő volt, ő be is fogadta az Urat, és megtért, tehát rögtön egy nagyon jó, sikeres kezdés volt. De tudjuk azt, hogy Pált alapvetően a pogányok apostolául hívta el Isten, és aztán majd látjuk is azt, hogy mik történtek ezután. Filippiről még annyit szeretnék mondani, hogy igazából kb. 400 évvel Pál előtt volt az, amikor már arról beszélhetünk, hogy ez egy város, nagyon megtetszett egy makedón királynak, aki Nagy Sándornak az apja volt, és első Filipposznak hívták, és ő úgy döntött, hogy ebből egy komolyabb várost hoznak létre, ami Pál apostolnak a korára már egy gazdasági és szellemi központ is lett ott a Makedón területen, ez a mai Észak-Görögországban található, és hát gondolom, hogy éjszakákat agyalhatott rajta, hogy milyen nevet adjon a városnak, és mivel nem talált jobbat, ezért saját magáról nevezte el Filippinek, ami azt jelenti, hogy lovakat kedvelő. Ez némelyeknek megdobogtatja itt a szívét. Na most, hát miután ez a nagyszerű esemény megtörtént, és megtért ez a Lídia nevű hölgy, egyébként a mai napon ott található egy ilyen kis Lídia nevű település mellette, rákerestek a térképen, akkor megvannak az emlékművek, a helyek, hogy hol merítkezett be Lídia, stb. Stb. De azt tudjuk, hogy a mi életünk az nem arról szól, hogy ilyen emlékművekkel foglalkozunk, hanem hiszem, hogy ennek a történetnek a mai napra is van aktuális üzenete. Tehát az Apcsel 16-16-tól olvasom fel az Isten igéjét. Történt pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elénk, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajtott a jövendőmondásával. Ez követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik nektek az üdvösségnek útját hirdetik. Ez pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodva hátrafordult, és mondta a szellemnek, parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiment abban az órában. Látva pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogták Pált és Silást, és a piacra hatóságok elé vonszolták. Egyelőre eddig. Lídiánál szállt meg Pál és Silás, vagy Szilász, hosszabb nevén Szilvánus, és úgy tűnik, hogy naponta eljártak az ima összejövetelekre, és az egyik ilyen alkalommal, amikor gyanútlanul mentek az ima összejövetelre, akkor találkoztak ezzel a jövendőmondó lánykával, és látjuk, hogy Pál rendkívül felbosszankodott ezen a dolgon, és ennek az lett a következő, hogy kiűzte gyanútlanul ezt a gonosz szellemet, de ezzel igazából egy tulajdonképpen egy gazdasági válságba, egy csődbe sodort, egy vállalkozást, amelyik ott működött, és gondolom, hogy nem az egyetlen ilyen vállalkozás volt ez, hiszen ez kiverte a biztosítékot a településem, és aztán az történt ezek után a 20-as verstől, hogy oda vezették őket a bírákhoz, és azt mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat. És olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel ő rómaiak vagyunk. És velük egybe feltámadt a sokasság ő ellenük. A bírák pedig letépették a ruháikat, és megveszőztették őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlözbe vetették őket, és megparancsolták a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Aki ilyen parancsolatot véve, vetette őket a belső tömlözbe, és lábaikat kalodába szorította. Az lett a következménye, ugye, ahogy olvassuk, hogy tulajdonképpen egy gyorsított eljárással elítélték és börtönbe vetették Pált és Szilászt. Ki van itt hangsúlyozva, hogy ezek az emberek zsidó létükre cselekedték ezt. Úgy tűnik, hogy egy olyan zsidó közösség volt ott, akik összegyűltek, imádkozgattak, de nem sok vizet zavartak. Tehát úgy azt mondták, hogy ugye a futottak még kategóriába belefértek, nem piszkálunk benneteket, ezek ilyen kicsit kótyagos emberek, el vannak a saját szokásaikkal, tradícióikkal, hagyományaikkal, pajeszukkal, különleges ruházatukkal, betartanak bizonyos törvényeket, szabályokat, nem zavarnak bennünket. De abban a pillanatban, hogy valami olyan dolog történt, ami úgymond hogy szokták ezt mondani, a komfortzónájukat megzavarta, az már rögtön nem tetszett. És azt mondták, hogy olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket a rómaiaknak, mert mi rómaiak vagyunk, a rómaiaknak nem szabad átvenni, sem elfogadni, sem megcselekedni. Azt nagyon fontos tudni, hogy igazából Makedóniában ez volt a legelső római kolónia, tehát ilyen gyarmatváros, Filippi, és ezért ők rendkívül büszkék voltak arra, hogy rómaiak. Ez határozta meg az identitásukat, és hogyha bárki olyat mondott, ami az ő érdekszférájukban, vagy az identitásuknak a megsértését elérte, akkor azonnal kiverte a biztosítékot, és ez már nem volt jó. És itt miről volt szó? Arról, hogy volt egyfajta római életstílus, volt egyfajta római gondolkodásmód. Pál és Szilász nem sokkal korábban, szintén a 16. fejezetben még meg se olvassuk, és még meg se száradt az apostoloknak a végzésén a tinta, amikor arról döntöttek, hogy Isten keresése nyomán és a Szent Szellem vezetése által úgy döntöttek, hogy egyértelművé vált az, hogy Isten az új szövetségben nem akarja azt, hogy a hívők betartsák a mózesi törvényeket, nem kell körülmetélkedniük, nem kell megtartani a mózesi törvényeket. Hanem igazából, amit elmondtak, hogy tartózkodjanak a vértől, a fulvaholtállattól, a bálványimádástól, a paráznoságtól. Ennyi volt. Én azt gondolom, hogy a rómaiaknál nem verte ki a biztosítékot az, hogy nem kell megtartani a Mózes törvényeit. A rómaiaknál nem verte ki a biztosítékot az, hogy nem kell körülmetélkedni. Ellenben, amikor már az ő életmódjukat érintette a dolog, ugyanis a római életformának egy alapját képezte a bálványimádás, az idegen isteneknek a tisztelete, illetve a szexuális erkölcstelenség. Mind a két dolog. És ezekről is biztos vagyok benne, hogy beszéltek. Ráadásul egy olyan személyt emeltek ki, aki nem a császár volt. Azt mondták, hogy van a császárnál nagyobb. Azt mondták, hogy van egy olyan valaki, aki uralkodik a császár fölött, aki minden istenek fölött Isten, és az uraknak az ura, és a királyoknak a királya, a názereti Jézus Krisztus. És ez viszont kiverte a biztosítékot. Ők az egészből annyit értettek meg, hogy valami furcsa szertartásokat hirdetnek ezek az emberek. Figyelj ide, a világ azt akarja, hogy a kereszténység lealacsonyodjon, liturgia lealacsonyodjon szertartásoknak a szintjére. És amikor ebbe belemegy az egyház, akkor ilyen szögletes, vonalas, merev istentiszteletek lesznek, olyanná válnak a keresztények is, vagy ilyenné válnak, amikor bemennek istentiszteletre, egyébként meg azon kívül másképp viselkednek. És szétosod a személyiségük. De nem szabad hagyni azt, hogy a világnak a véleménye, gondolkodás módja határozzon meg bennünket. Mi nem szertartásokat hirdetünk, és nem is vagyunk ezekkel megkötözve. Semmilyen felekezetnek a szertartásával, és most azért mondom, mert különböző hátterekből vagyunk, nem vagyunk megkötözve ezzel a dologgal. Azért nagyon hálás vagyok, hogy most kicsit felborítottuk úgymond a rendet, közben volt az úrvacsora, utána folytattuk a dicsérettel, belefért, hogy közben vannak új dicséretek, és annyira jó, mert azt lehet érezni, hogy frissen tartja a szellemünket Isten ilyen módon, és nem azt akar, hogy úgy jöjjünk ide, hogy már tudjuk, hogy előre mi fog történni, ki mikor fog belekrákogni, ki mikor kiáltja be, hogy halleluja. Na más is bekiálthatjám. Hanem Isten azt akarja, hogy legyünk szabadok. És ez olyan csodálatos, ez annyira jó. Na szóval, hát körülbelül ezt várták el, hogy hát itt lehet szertartásokat hirdetni, de hát mi megmondjuk, hogy milyen szertartások legyenek ezek, amelyeket mi elfogadunk. Tehát az evangélium az nem szertartások hirdetését jelenti, hanem az evangélium az egy örömhír. Örömhír miatt vagyunk itt. Nem gyászhír miatt, nem azért jöttünk el, mert Jézus meghalt, hanem azért, mert feltámadt, és azért, mert él. Egyébként az, hogy meghalt, az is az örömhírnek a része jelen esetben, mert értünk és helyettünk halt meg. No, azt mondja, hogy megtérés. Ugye alapvetően pontosan erről van itt szó. Amit Pál elkezdett hirdetni, és Szilász elkezdett hirdetni, az, hogy ne a római módon gondolkodjanak az emberek. És ezért volt, hogy elkezdtek megtérni. Látjuk, hogy megszabadult a jövendőmondó lány, látjuk, hogy megtért Lídia, valami beindult, valami elkezdődött. És itt szeretném elmondani, hogy a megtérés az nem csak azt jelenti, hogy bizonyos gondolatainkat megváltoztatjuk, hanem azt, hogy a teljes gondolkodásmódunkat megváltoztatjuk. Úgy beszél erről Pál, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok meg a ti elméteknek, gondolkodásmódotoknak a megújulása által, és vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vagyis egy teljes gondolkodásmód, egy teljesen új világnézetet, egy világnézet cserét jelent. Figyelj ide, tudod, hogy micsoda munka a világnézetnek a kicserélése? A világ legnagyobb munkája, amelyet Jézus Krisztus elvégzett a kereszten. Ez az alapja ennek. De utána természetesen nekünk is, hiszen ezt nekünk mondja Pál, hogy nekünk is megvan ebbe a részünk, és ez nyilván egy olyan munkát jelent, egy szellemi munkát jelent, hogy rendszeresen hallgatom az Istennek az igét, betöltekezem az Istennek a szellemével, közösségben vagyok olyan személyekkel, barátkozok és kommunikálok olyan személyekkel, akik Isten szerint való módon tudnak gondolkodni. Ez jelenti igazából, hogy az ember a megtérésnek az útján jár, és a megtérésnek az útjára lép. Figyelj ide, a világ az teljes mértékben negatív. Tehát az, hogy történik valami hír, és utána, hát igen, azt lehet látni, és a világ így gondolkodik, hogy igazából minden egyre rosszabb. Ha visszatekintünk, régen minden sokkal jobb volt. És amikor ilyen környezetben van egy keresztény, akkor mit csinál? Hát igazad van, én is emlékszem, még 10 évvel ezelőtt, még mikor tinédzser voltam, hát az egy egész más világ volt. Sokkal jobb volt minden. Teljes mértékben igazad van. Egy keresztény nem ezt csinálja. Keresztény azt mondja, hogy sokkal jobb lesz. Mert mi jövőnek az emberei vagyunk. Nem a múltnak az emberei vagyunk, hanem jövőnek az emberei. Ami a múltban volt, ott legfeljebb, amik voltak, azért hálát adunk. Nagyon imádkoztam most reggel, és megerevedett az ige, az egyik Zsoltárban, nem kerestem ki, hogy hol van, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Istennek a szabadítását. Ez egy, hogy? 51. Zsoltár, köszönöm, Gyuszi. Ez egy fajta hebraizmus, tehát nagyon sokszor a Zsoltárokban vannak ilyen párhuzamok leírva. Tehát a párhuzamban van az, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, azzal, hogy aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Isten szabadítását. És ezért az, hogy aki hálával áldozik, egyenértékű azzal, hogy aki az útra vigyáz. Az úton akkor tudok megmaradni, és akkor vigyázok az útra, hogyha hálaadásba járok. És utána úgy folytatja, azt mondja, az dicsőít engem, azzal pedig mi van szinkronba? Annak mutatom meg az Istennek a szabadítását. Fogjuk látni ebbe a történetbe, hogy dicsőítették az Istent, és Isten megmutatta nekik az ő szabadítását. Mindig így történik a dolog, fantasztikus, és annyira jó, hogy Isten elrejtette ebbe a Zsoltárba, ezt az 51-es Zsoltárba, ezt a dolgot. Tehát még 50-es Zsoltár, csak igen, először, másodszor, senki többet harmadszor. Akkor maradunk az 50-nél. 50-50. Jó, oké. Köszönöm, Gyuszi. Na, még a megtérésről annyit szeretnék mondani. Tehát ez az útra való vigyázás. A megtérés, van most egy divatos kifejezés, az, hogy paradigmaváltás. Megnéztem, hogy mit jelent ez a paradigmaváltás. Azt jelenti, jegyezzétek meg, ez definíció következik, korszerűtlenné vált szemléletmód gyökeres megváltoztatása. Tehát ma akár egy János apostol, bemerítő János, vagy Jézus, ha kiállna, akkor lehet, hogy azt kiáltaná az embereknek, hogy váltsatok paradigmát. Mennyivel jobban hangzik, nem olyan vallásos. Váltsatok paradigmát. Mondott erre, hogy hagyd békén az én paradigmámat. Ne piszkáld az én paradigmámat. Mit akarsz te az én paradigmámmal? Tehát mit jelent ez? Korszerűtlenné vált szemléletmód gyökeres megváltoztatása. Figyelj, az embernek a szemléletmódja korszerűtlenné vált. Elavult. Nem tudunk vele semmit kezdeni. Nem működik. 6000 éve nem működik az emberiségnek. Isten valami újat akar. Azért mondja, hogy gondolkodj új módon. Gondolkodj másként. És marha egyszerű, mert elkezdünk gondolkodni, és akkor eszünk, így gondolkodik a világ is? Igen. Na, akkor nem jó gondolkodunk. És akkor másképp kell gondolkodni. Úgy, ahogy Isten szeretné. Úgy, ahogy Krisztus csinálja. Legyünk Krisztus központúak. Majd mindjárt fogok erről kicsit részletesebben beszélni. Na de most ott tartunk, hogy Pál és Szilász bekerültek a börtönbe. A börtönbe pedig azt kell tudni róla, hogy ezeket a kolóniákat római mintára alakították ki. Igyekeztek úgy kiépíteni az egész várost, ezek között a börtönt is többek között. Így a börtönnek három szintje volt. Volt egy legalsó szint. A legalsó szinten az hát... Az egy föld alatti üreg volt, és azt olvastam róla, most a latin neveit itt nem szeretném felsorolni. Az a lényeg, hogy ott volt a kivégzésnek a helye. Volt egy középső szint, itt voltak a láncra vert rabok, és a teteje a földdel volt egy szinten, és felül volt valami nyílás rajta. És volt egy legfelső szint, ott pedig a könnyebb büntetéssel sújtott, vagy rövid időre elítéltek számára volt fenntartva hely. Itt több mozgási lehetőség volt, friss levegő, stb. Úgy gondolom, a középső szinten lehetett Pál és Szilász, tehát a föld alatt voltak mindenképpen. Az is lehet, hogy valami barlangba vagy üregbe voltak. És tudjuk azt, hogy koszosak voltak, mocskosak voltak, izzadtak voltak, és véresek voltak, mert megverték őket előtte. És ilyen állapotban voltak ott bent a börtönbe, és ráadásul teljesen jogtalanul és igazságtalanul elítélték őket. Éppen ezért ebbe az állapotban mi más tehetne az ember? Elkezdi végig gondolni, hogy biztos vagyok benne, hogy Pálon is végigfutottak ezek a dolgok, hogy is volt az, hogy biztos, hogy az álom az Istentől volt, hogy az a makedon férfi elhívott engem, vagy csak lehet, hogy túl sok székely káposztát vacsoráztam. És azért volt ez. De aztán gondolkozott tovább, hogy nagyon indulatos voltam. Felbosszantott nagyon az a jövendőmondó lányka. Nem kellett volna az indulatoknak átadni magamat. Most azért vagyunk itt. Még Szilász is mondhatta volna neki. De nem ezt látjuk, hanem azt látjuk a 25-ös verstől, hogy éjfély tájban pedig Pál és Szilász imádkozva énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt, ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak bilincsei feloldódtak. Csodálatos ének lehetett. Nem? Szerintem nem voltak egy pavarottik. Még Szilászról el tudom képzelni, de Pálnak borzalmas hangja volt, képzeljétek el. Pálnak rosszabb hangja volt, mint nekem. Komolyan. Le van írva az igében. Mert azt mondja, Pál saját magáról vallotta be, azt mondta, hogy a beszédes silány, a megjelenése erőtelen. Az ének hangját meg sem merte említeni. Tehát ebből fakad, hogy nem volt jó énekhangja. De Szilász az elképzelhető jó hangú volt, mert róla azt mondja a Biblia, hogy ő proféta volt. A proféták azok meg szeretnek énekelni. Jó hangjuk van általában a profétáknak, és a Biblia nagyon sokszor a dicsőítést profétai énekként említi, és a dicsőítés fel tudja szabadítani a profétai szellemet. Tehát lehetséges, hogy ott az imádkozás meg a dicsőítés közben akár profétikus ének is elhangzott, de egyébként van olyan, ugye azt mondja itt az ige, hogy éjfél tájt volt, és van olyan Zsoltár, például 119-esbe, azt mondja, az istentelenek kötelei körülkerítettek engem, de a te törvényedről el nem feledkezem. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak neked igazságod ítéleteiért. Lehet, hogy Isten igéjét, és a Zsoltárt énekelték éppen, és éjfél tájban történt valami. Képzeljétek el, hogy beindult a szeizmikus aktivitás. És csodák csodája a lemeztektonikai törésvonalak, azok pont úgy voltak elhelyezve előre, hogy ahol a kalodának a láncai, ahol a bilincsek voltak, pont ott a bilincsnél, érted, a láncnál, pont ott volt a törésvonal. Mondanák ezt a materialista emberek, akik megmagyarázzák, hogy ment át száraz lábbal Izrael a veres tengerem. Azt már nem tudják megmagyarázni, hogy abba állítólag bokáig érő vízbe hogy fulladt bele az egyiptomi hadsereg. Vagy az, hogy micsoda rezgés hullámokat keltett Izraelnek a serege amikor 7 napon keresztül járkáltak Jerikónak a falai körül, és aztán csodák csodája olyan földrengés volt, hogy minden fal összedőlt, kivéve egyetlen egy falszakaszt, ahol Ráháb meg a családja volt. Ezt már nehezebb materialista módon megmagyarázni. De én úgy gondolom, hogy nem is kell, mert hiszem, hogy természetfölötti dolog történt, és természetfölötti volt az egész isteni beavatkozás, amit történt. Tehát azt mondja, hogy hirtelen nagy földrengés támadt, ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldottak. Mikor történt ez? Minek a következtében történt ez? A dicsőítés következtében történt. Figyelj, amikor te elkezded dicsérni az Urat, eljövünk ide, vagy nem jövünk el ide, hanem otthon vagy, és bármi probléma van, nyakadba szakadtak a gondok, a nehézségek, miért állok így, miért vagyok ilyen anyagi helyzetben, miért van nekem ilyen egészségügyi problémám, miért vannak zűrök a kapcsolataimban, miért van probléma a szüleimmel, miért van probléma a gyerekemmel, akkor mit csinál az ember? Elkezdi saját maga megoldani. És általában ez nem is szokott sikerülni. Pedig, nézd meg, tele voltak ők is sebekkel. Jogtalansággal. Fellettek volna háborodva. Hajnalig beszélgethettek volna arról, hogy milyen szemét mocskos emberek ezek. Hogy kiszúrtak velünk? Csapjunk az asztalra. Nem. Figyelj, úgy dicsérték Istent, hogy kalodába voltak benne, érted? Kalodába voltak. Piszok kényelmetlen. Kinek jutna eszébe akkor, hogy dicsérjem az Istent? Véres háttal, összeverve, megalázva, megszégyenítve. Sokszor lehet, hogy most éppen ilyen állapotban vagy szellemileg, lelkileg. De Isten azt akarja, kezd el dicsérni őt. Mert amikor elkezdődött dicsérni, azt fogod tapasztalni, hogy ahogy énekeltük, törj össze lánc Jézus nevébe. Dicséret közben széttörnek a láncok. Leszakadnak a bilincsek. A tömlöc ajtók kinyílnak. És nem úgy, hogy rád szakad a börtön, érted, és ott maradsz alatta, hanem úgy, hogy kiszabadulsz. Ez történt Pállal és Szilásszal. Figyelj ide! Tehát mit lehet ebből látni? Azt, hogy a dicsérete az egyik legjobb eszköz arra, hogy az ember az én központúságából kiszabaduljon. Hogy kiszabaduljon azzal, hogy saját magammal foglalkozzak. Azt mondja ez így, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagyis, azt mondja, ne a láthatókkal, ne a földiekkel törődjetek, hanem az odafelvalókkal, ahol a Krisztus van. Amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, amikor egy kicsit leveszünk a tekintetünket a saját nyavajánkról, Istennek adunk egy lehetőséget, hogy beavatkozzon az életünkbe, és megszabadítson bennünket. Figyeld meg, hogy a legboldogabb pillanatok az életedben azok, amikor el tudsz feledkezni saját magadról. Legyen az bármilyen dolog. Elmész egy foci meccsre, elmész egy jó koncertre. Nem azzal foglalkozol, hogy ó, hát én nem tudok olyan jól focizni, mint a Messi. Vagy én nem tudok olyan jól gitározni, mint az Eric Clapton. Nem, hanem élvezem azt, amit ott hallok. Igaz? Azt nem mondom, hogy menj el a szigetre, de ez a nagy különbség. Tudod, elmegy valaki a szigetre, ott nem a bilincsek fognak leszakadni, hanem még újabb bilincseket, meg köteleket kapnak az emberek a nyakukra. És ez óriási nagy különbség. Az embernek ki kell törni saját magából, a saját magának a börtönéből ki kell, hogy törjön az ember. Amikor kitörsz a saját börtönödből, leszakadnak a kötelékek, leszakadnak a bilincsek az életedről. Ez nem csak itt a gyülekezetben, otthon is dicsérd az Urat. Dicséred otthon Istent. Ha nem tudod értelemmel, akkor énekelj nyelveken, szabadon. Ahogy adja a Szent Szellem. Fantasztikus szabadulásokat tud így Isten adni. Gondolj bele, és nézd meg, ott volt egy Dávid is, akit Isten felkent. Elkezdett zenélni, nézd meg, szabadulás volt körülötte. Majd egy kicsit később, előre szaladtam. De Pál és Szilász egy pillanatra sem inogtak meg, és egyébként egy másik dolog, hogy ilyenkor egy ilyen helyzetben felmerülhetett volna bennük, főleg egy Pálba felmerülhetett volna az, hogy Isten megbüntetett engem valamiért. Pál egy olyan háttérből, olyan kultúrából származott, ahol nagyon erős volt a törvénykezés, farizeusi háttérből. Minden szabályt, minden törvényt, mind a 616 parancsolatot be kellett tartani. És túl tisztában voltak azzal, ha nem tartja be valamelyiket, akkor lesújt az átok, akkor lesújt az Isten. Ilyen képük volt. Ahhoz, hogy ez megváltozzon Pálnak az életébe, ahhoz találkoznia kellett a kamionnal. Megvolt a találkozás, tudjátok, aki kamionnal találkozik, utána nem marad ugyanaz az ember. Pálnak megváltozott a gondolkodásmódja. Az ördög el akarja veled hitetni, hogy Isten az egy olyan valaki, aki hozott egy csomó törvényt, hozott egy csomó szabályt, azt mind a te nyakadba öntötte, utána elbújt egy bokor mögé, mint egy rendőr, és azt lesi, hogy mikor hágod át valamelyiket, hogy puff, oda sújthasson, megbüntethessen téged. Az ördög ilyen képet akar nekünk Istenről mutatni. De Isten az nem ilyen. Ez a pogány istenkép. Ez a római istenkép. Az élő Isten, Izraelnek az Isten, a Názaret Jézus Krisztus atya, aki az ő egyszülött fiát odaadta értünk, nem ilyen Isten. Ott volt Jób. Miért jött Jóbra a csapás? Mindenféle dolgokat mondtak a barátai. Ezt rontottad el, kevés voltál, stb. Miért volt Jóban a csapás? Túl jó volt, azt mondja, túl jó volt. Ez se jó, legyünk kicsit rosszabbak, mondja Johanna. Azért, mert igaz ember volt. Igen, és sok baja van az igaznak, tehát nyilvánvaló, hogy... Azt mondja, Isten beszélgetett a sátánnal. Mit mondott? Azt mondja, hogy ok nélkül ingereltél fel engem, hogy rontsam meg őt. Tehát nem volt ok Jobbnak az életébe. Isten nem látott okot. Nem azért, mert Jobb tökéletes volt, hanem azért, mert hitt a megváltóba. Elmondta ezt? Elmondta. Tudom, hogy az én megváltóm él. Utoljára az én porom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágták, testemben látom meg az Istent. Jobb hitt a megváltóban. És ezért Isten úgy tekintett rá, hogy ez egy igaz ember, ez egy jó ember, kifogástalan ember. Nem azért, mert soha nem rontott el semmit, hanem a hite miatt. Ez az egyetlen dolog elég ahhoz, hogy Isten így nézzen rád. Nem csodálatos? Kinek van még ilyen Istene? Remélhetőleg sok 100 millió milliárd embernek az élő Isten. Na most, hol tartottam? Igen, ott tartottam Istennek a jóságáról. Az ördög el akarja hitetni, hogy Isten gonosz, Isten rossz, Isten egy büntető Isten. De a valóságban nem így van. Ha megnézzük, elkezdtem nézni, hogy miért dicsérjük mi egyáltalán Istent. És elkezdtem statisztikát csinálni. Nagyon sok klassz dolgot találtam, de mindent überelt, maximálisan mindent úgy csináltam, csak mondom, ha akarsz ilyet csinálni, hogy bírja azt, hogy mondjuk dicsér, vagy dicsérjétek, vagy magasztaljátok, és bírja azt, hogy mert. Hogy miért dicsérjük Istent. Beírtam ezt, és azt láttam, hogy maximálisan mindent überel az, hogy dicsérjétek az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. A végén fel is fogunk olvasni majd egy ilyen Zsoltárt. Tehát Istennek a jósága és örökké való kegyelme az, amit a Biblia leginkább kiemel, hogy azért dicsérjük az Urat. Megtérni az emberek nem a törvény miatt fognak, nem azért, mert szembesítik őket. Figyelj, te egy utolsó, nyomorult, mocskos, bűnös ember vagy. Nem ezért érnek meg az emberek. Az Isten jósága az, ami megtérésre indítja az embereket. Istennek a jósága az, ami hozza a változást az embereknek az életébe. A másik pedig Istennek az örökké való kegyelme. Ez a kegyelme, és ezt mondja a Pál apostol, hogy minket Isten azért alkotott már a világ alapjainak a felvettetése előtt, hogy az ő gyermekei legyünk, és legyünk az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására. Tehát Istennek az elsődleges célja az, hogy mi az ő kegyelmét magasztaljuk. Hogy az ő kegyelme legyen a középpontba, az életünkbe, amikor őt dicsérjük. A kegyelem. Mi ez a kegyelem? Volt egy humorista, azt mondta, hogy egy tanárt parodizált ki, azt mondta, hogy az osztálynak a tanár kettes azt kap, aki annyit tud, mint ami a könyvben áll. Hármast azt kap, aki többet tud, mint ami a könyvben van. Négyest azt kap, aki annyit tud, mint én. Ötöst pedig ezt kap, aki csontot hoz a kiskutyámnak. Na most ezzel párhuzamosan csak annyit, mi kellett? És egyébként egy tanárnak nagyon sokat jelent az, hogy egy diák hogy áll hozzá. Én nekem az a meggyőződésem. Ha egy olyan hozzáállású, lehet, hogy nagyon buta az a diák, de azt látja, hogy normálisan áll a tanárhoz, akkor már az segít, hogy legalább a kettes meglegyen és átbudácsoljon valahogy, mert senkinek nem az a célja, hogy megbuktassa azt a gyereket. De hogyha Isten nézzük, figyelj ide, Isten nem az érdekli, hogy mi mennyit tudunk, hogy mennyit tudunk teljesíteni, hanem az érdekel, hogy mint ahogy ezt a tanárt az érdekelte, hogy az ő kedvencéhez hogy állnak hozzá. Érted? Az érdekli az atyát, hogy mi hogy állunk Jézus Krisztushoz. Ez a lényeg, ez a kulcs. És hogyha mi hittel elfogadjuk Jézus Krisztust, ez a kulcsa annak, hogy Istennek a kegyelme felszabaduljon, mert az ő teljességéből veszünk kegyelmet, kegyelemért. Még egy dolog, amit szeretnék mondani, és a két hete az Orosz Csaba beszélt erről, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár körbe, és kereső, kit nyeljen el. Emlékeztek erre talán, és ez valóban így van, de nagyon jó volt, olvastam erről, tehát nem az én saját kijelentésem, de a magamévá tettem, és nagyon jó volt ezt megérteni, hogy igazából nem azt mondja a Biblia, hogy a sátán az egy ordító oroszlán, hanem azt mondja, hogy úgy viselkedik, úgy csinál, mintha ő egy ordító oroszlán lenne, tehát ordít, és azt mondja, hogy mindjárt elnyellek téged. De ő igazából utánozni akarja az oroszlánt, csak ezzel a hozzáállásával. És van egy ige a Példabeszélek 19-12-ben, ahol azt mondja, hogy mint az ifjú oroszlán ordítása, olyan a király haragja, mint a harmad pedig a füvön az ő jó akarata. Vagyis az oroszlán ordítása az a király haragját szimbolizálja. Amikor az ördög így jár, és így áll hozzánk, akkor igazából azt akarja elhitetni velünk, hogy a királyok királya, Isten haragszik ránk. Azt mondja, hogy álljatok ellene, és elfut tőletek. Mert fogatlan. Érted? Annyira jó volt ezt megérteni, hogy igazából ez a sátának a célja. Amikor ilyen gondolataid vannak, hogy Isten elvetett engem, Isten már nem szeret engem, Isten nem bocsátott meg nekem, Isten valami átkot engedett az életemre, engedte, hogy ez történjen velem, akkor azt tudni kell, hogy ez nem Istentől van, ez a gondolat. Ez az oroszlánnak az utánzása. De azt mondja, hogy olyan a király haragja, és azt mondja, mint a harmad pedig a füvön az ő jó akarata. Mint a harmat a füvön. Tudod, mikor volt harmat? Amikor Ádám és Éva még beszélgettek Istennel, és pára szállt le. Leszállt a harmat. És ez volt a jele az Istennel való közösségnek, ez a kedves, lágy, fuvallat, szellő, ez a felüdítő dolog. Ha most 35 fok lenne, akkor még jobban megértenétek, hogy miről van szó, de talán így is. Ez az Istennek a jeléte, olyan, mint hogyha egy ilyen friss harmatot permetezne ránk az Úr, és ez a jó akarata az, ami jelen van az a mi életünkben, meggyőződésem. Tehát ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani, hogy az Istennek a kegyelme az, ami a mi életünkön fel tud szabadulni akkor, amikor dicsérjük az Urat, és ezért ezzel a hittel tegyük ezt meg. Tehát akármilyen helyzetben vagy, ha úgy érzed, hogy éppen most vagy megkötözve, és kalodában van szorítva kezed vagy lábad, akkor ne add fel, mert Istennek a kegyelme ott van az életeden, és azt lehet látni, hogy Istennek a szabadítása úgy jön, hogy egyik pillanatra a másikra. Előtte még nem úgy állt a dolog. Fölkelsz, és másnap azt mondod, hogy kivirult a nap. Ugyanaz, ami Jobbnál volt. Élihu így fejezte be azt beszédét. Azt mondta neki, hogy néha nem látják a napot, mert felhőt akarja el. de szélfutált rajta, és megint kiderül. És tényleg így van, hogy ilyen az embernek az élete, de amikor Istennek a szelleme elkezd mozogni, működni, amikor a hitünk felszabadítja az Istennek a kegyelmét az életünkbe, akkor azt látjuk, hogy mintha nem is lett volna az a felhő ott. És megint süt a nap. Olvasom tovább az igét, 16-27-nél járunk. Felserkent pedig a tömlösztartó, és látta, hogy nyitva vannak a tömlösznek ajtajai, kivonta a fegyverét, és meg akarta ölni magát, azt gondolva, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Azt pedig világosságot kérve beugrott, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kihozta őket, és így szólt, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És az magához vette őket az éjszakának azon órájában, megmosta az ütésektől, és bemerítkeztek azonnal ő és az övéi mindnyájan. Bevitte őket a házába, asztalt terített nekik, és egész háza népével egybe örvendezett, hogy hit az Istennek. Hát nem lehet ezzel az igével bebizonyítani azt, hogy van csecsemőkeresztség, mert ott van a végén az egész házanépe örvendezett, hogy hit az Istennek. Csecsemőt be lehet meríteni, de ő még nem tudja, hogy mi az, hogy hit, meg örülni se tud miatta. Legfeljebb az anyatejnek, meg egész egyszerű dolgoknak, amire egy csecsemőnek szüksége van. De azt látjuk, és igazából szokták kérdezni azt, hogy mikor van egy hírnek hírértéke. Tehát annak, hogy a kutya megharapta a postást, tudjátok, annak nincs hírértéke. Annak, hogy a postás megharapta a kutyát, annak van hírértéke. Most ugyanúgy az, hogy egy börtöntöltelék, egy fogoly kiszabadult a börtönből, nincs különösebb hírértéke. De annak, hogy egy börtönőr kiszabadult a börtönből, annak van hírértéke. Mert itt pontosan ez történt, hogy igazából ez a börtönőr, bár látszólag másokat tartott fogva, de ő maga is fogoly volt, a sátánnak a fogja, és itt már az ő szabadulásáról volt szó. És tehát nem csak arról szólt, és lehet látni, hogy messze túlmutatott Pálnak és Szilásznak a fogsága, szenvedése, ütései, problémái saját magukon. És ezért tudd meg, hogy amikor neked bármi gondod van, az messze túlmutat saját magadon. Isten valami jobbat, valami nagyobbat készített. És nézd meg, hogy pontosan ezért ők képesek voltak úgy dicsérni Istent, hogy ahogy dicsérték Istent, ez a kegyelem kiárat más embereknek az életére. Nem azért, mert olyan csodálatos énekhangjuk volt, még egyszer mondom, nem azért, mert olyan zenei előképzettségük volt, hanem egyszerűen a szívük miatt és a hitük miatt. Mert Isten ezt nézi a dicséretbe, a szívet és a hitet. És annyira tetszett nekem, találtam egy csodálatos igét. Jól ismeritek ezt. Abcsel 2:46-47. Azt mondja, minden nap kitartóan egy szívvel lélekkel összegyűltek a templomban, házanként megtörték a kenyeret, mint ahogy ma is tettük mai napon, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben. Isten dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hát ez, mondom, dicséretről szól, azért mégiscsak első egyház, hogy csinálta, kicsit jobban utána járok. Tudjátok, mi van itt? Ezt úgy kellett volna fordítani, járjatok utána, nézzétek meg, úgy kellett volna fordítani, hogy az Isten dicsőítve, és a nép iránt, vagy a nép javára, vagy a népért kegyelmet találtak. Szó szerint ez van itt. És ennek lett a következménye az, hogy naponta a gyülekezet szaporodott üdvözülőkkel. Vagyis ahogy ők dicsőítették az Istent, Istennek a kegyelme felszabadult a körülöttük levőknek az életére, Jeruzsálemnek az életére, és a dicsőítés egy kulcs szerepet játszott abba, hogy az emberek jöttek és megtértek. Ahhoz, ha mi elkezdjük dicsérni az Urat, és nézzétek, Dávid is olyan volt, dicsérte az Urat, és megszabadult, vagy megkönnyebbült, pontosabban az Izraelnek a királya, Saul. Ezt látjuk Pálnak és Szilásznak az életében is, hogy az a kegyelem kiáradt az ő dicsőítésükön keresztül, az ő környezetükre, és még egy börtönőr is meg tudott térni. Biztos vagyok benne, hogy nem egy ilyen, nem egy ilyen puding ember volt ez. Ez egy kemény fickó volt. Egy ilyen kemény fiskót, az csak a kegyelem tud megpuhítani, meglágyítani, megtörni. És megtörtént az életébe. Nem fantasztikus? Nézzétek meg! Tehát azt mondja, hogy kegyelmet találtak. Azt mondja, a nép iránt, a nép felé, a nép számára kegyelmet találtak, amikor dicsőítették az Istent, és ezért történt meg ez a hatalmas változás az életükbe. És ennek van hírértéke. Ennek van hírértéke. Mert ez bilincszaggató dicséret. Ez földet rengető, földet megmozgató dicséret volt, amit ők ott tettek. És most az a nagy kérdés, hogy erre csak ők képesek? Tudjátok, ilyenkor mindig felmerül az, hogy akkor most úgy kell csinálni, mint hogy ők csinálták. Bizonyos mértékben igen, bizonyos módon meg nem. A kereszténység újra és újra azt a hibát követi el, hogy elkezdünk visszafele nézni. És elkezdjük utánozni a régieket, hogy ó, hát olyan nagyon jól csinálta a Derek Prince, meg a Kenneth Hagin, meg mit tudom én, a Tertullianus, meg lehetne sorolni az egyházatyákat, meg a Pál, meg a Péter, meg stb. Ah, jól csinálták, hát, vagy ott volt az Azusa utcai ébredés. Hogy is kezdték? Hogy csinálták? Másoljuk le. Isten nem ilyen gyatra másolatokat akar. Ő sokkal kreatívabb ettől. Sokkal kreatívabb. Tud olyan új dolgokat csinálni, amilyenek még nem voltak. De egy dolog közös marad, abban biztos vagyok, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, és egy olyan szív az atyának a kedvence Jézus Krisztus felé. Ez a kulcsa az egész dolognak, hogy megváltozzanak a dolgok. Pálnak a korába egy makedón férfiú volt az, aki azt mondta, hogy gyere és segíts nekünk. Hiszem, hogy a Dunakanyarban itt áll egy angyal. És ő már szólt, hogy segítsünk neki. Mert az a helyzet, hogy az evangéliumot azt nem angyaloknak kell hirdetni, hanem embereknek kell hirdetni az evangéliumot. És az evangélium örömhír, és akár dicséreten keresztül is tud ez a dolog működni. A dicséreten keresztül is megnyilvánul az, hogy nem fogjuk kitűzni a fehér zászlót. Nem visszafele fogunk nézni. Múlt héten elhangzott ez, és nagyon élénken él még bennem, hogy a Isten azt akarja, hogy készítsük utat, és készítsünk helyet az áldásnak. És figyelj ide, elkezdett hely készülni az áldásnak. És amikor elkezdett hely készülni az áldásnak, akkor dobjuk ki a kukába? Csak egy dolgot mondok. Itt az út túloldalán elkezdett egy hely készülni az áldásnak. És nem is csak egy árok van ott, egy nagy gödör az alapnak a helye, hanem ott van már egy épület, ami nagyon jó készültségi állapotban van. Hálásak tudunk ezért lenni? Oda tudjuk erre szállni magunkat? Én úgy hiszem, hogy fog ez a dolog működni, és Isten sokkal jobbat, sokkal nagyobb dolgokat készített, azt mondja, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és a szívünk el se tudott gondolni, Isten olyanokat készítette az őt szeretőknek. Szereted az Urat? Akkor neked készítette. Akkor neked készítette, meggyőződésem. Azt beszélgettünk nemrégiben valakivel, és azt mondta, hogy ezeknek a mostani fiataloknak mindenük megvan. Mindenük megvan. Amire szükségük van, minden ott áll rendelkezésre. Ki van nyalva hátsó felük, de tényleg szó szerint. És mégse boldogok, és mégse elégedettek. És tudod, mi jutott eszembe? Az, hogy van most a kereszténységen belül egy új hullám, egy mozgalom, aminek az a neve, hogy hiperkegyelem. Amiben sokan beleverik a csúfot, nekem személyes meggyőződésem az, hogy ez az a fajta üzenet, ami ki tudja a hullámvölgyből hozni az újjászületett keresztényeket most, hogyha nem értik félre ezt az üzenetet. Mert ennek az üzenetnek a lényege az nem a liberalizmus, nem az, hogy nyugodtan élj bűnbe, hanem ennek az üzenetnek a lényege az, hogy Isten jó, és ragad meg az Istennek a jóságát, és ragad meg az Istennek a kegyelmét, és hogyha ezt megteszed, akkor utána nem fogsz bűnbe élni. és ez egy bizonyíték lesz arról, hogy te megragadtad az Istennek a kegyelmét, az, hogy nem élsz bűnbe, és igazából a feje tetejéről a talpára állnak a dolgok, nem fordítva fogunk ülni a lovon, mint ahogy nagyon hosszú időn keresztül a kereszténység tette, hanem helyére kerülnek a dolgok, és olyan új kijelentéseket lehet venni utána az Isten igéből, ami inspirálni tudja a mi hitünket. És erről szól ez az egész dolog. És tudod, ebbe a hiperkegyelemnek ez a lényege, hogy Isten kijelentette, hogy az ő kegyelme, és több bibliai igehely van erről, most nem erről szeretnék alapvetően beszélni, de több bibliai igehely van erről, hogy Istennek ez a kegyelme, jó szándéka, jó akarata, jósága, ez túlcsorduló módon, pazarló módon, felesleges módon, felesleges méretekbe áll a mi rendelkezésünkre. És Isten ezt az utolsó időkre tartogatta, a végére tartotta a legjobb bort. És azért mondom mindezt, mert ha beszélünk egy olyan generációról, egy olyan korszakról, akinek mindene megvan, akkor tudd meg, hogy nekik a minden az kevés. Ők ettől többet akarnak, és ez az egyetlen több dolog, amit adhatunk nekik, ez pedig az Istennek a kegyelme. Ez a hiperkegyelem, ami túlcsorduló módon, felesleges módon és bőségesen megadatik. És ez azért, figyelj, de még egyszer visszatérve, amikor dicsérjük az Istent, ez a kegyelem fel tud szabadulni. Ez a börtönőr az égvilágon semmit nem tett azért, hogy neki üdvössége legyen. Egyetlen egy dologra volt szüksége, hogy higgyen az Úr Jézus Krisztusban, és ettől megváltozott az egész élete. Ez az a kegyelem, amire nekünk szükségünk van, és amit meg kell, hogy ragadjunk. Volt még bennem egy ige, de erről tényleg csak nagyon röviden el szeretném mondani, hogy Isten azt akarja, hogy, és ez egy személyes üzenet volt az én számomra, és hiszem, hogy a gyülekezetnek is, Isten azt akarja, hogy újat kezdjünk. Ne abból induljunk ki, ne azokból a tradíciókból, akár több évtizedes keresztény tapasztalatokból induljunk ki, semmilyen szinten, mint amit eddig megtapasztaltunk. Egyszerűen ezeket hálával, de tudni kell, hogy ez mögöttünk van, és előre kell nézni. Az Istennek a nagy emberei soha nem úgy nyertek áldást, hogy elkezdtek másokat utánozni, visszafele néztek, és azt mondták, hogy bezzeg, amikor a nagy baptista alapítók, stb. Nem ezt mondták, hanem előre tekintettek. Előre nézték, és egy dolog volt, keresték az Istent. Ettől változtak meg a dolgok. Legyen szó dicséretről, imáról, közösségről, istentiszteletről, bármilyen dologról. Azt mondja az ige, hogy íme én újat cselekszem, most készül. Ne emlékezzetek a régiekről, az előbbiekről, ne gondolkodjatok. Ézsaiás 43-ban van. És úgy fejezi be, azt mondja, hogy a nép, amelyet magamnak alkottam, hirdesse dicséretemet. Tehát nem véletlenül mondja a Biblia sok helyen, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Valamikor nem mondja, hogy újat, csak azt mondja, hogy dicsérjétek az Urat. Ott nyilván is benne, hogy új éneket. És akkor elkezdjük megmagyarázni, hogy igen, mert ez, hogy felújítottat jelent, stb. Ez a szó, hogy új. Lehet úgy is fordítani, hogy felújított, meg felfrissített, meg stb. De amiket kikerestem az igéből, néztem, mit mond a Biblia újnak? Új szövetség, új teremtés, új és élő út, új szív és új szellem, új nyelvek, új élet, új bor, új tömlő, új parancsolat, új szántás, új Jeruzsálem, új név, új ég, új föld. Ezek szerinted milyenek? Felújítottak? Újnak tűnőek? Újnak hatóak? Kis felújított szövetség, olyan újnak tűnik. Olyan, mintha új szíve lenne. Kicsit felfrissítették a szívét. Ránc felvarás volt. Nem, ez új, ez vadi új. Brand new, olyan, amilyen még nem volt. Érted? Isten ilyen dolgokat akar elkészíteni. Nehogy azt hitt, hogy vége van az ő fantáziájának. Elfogyott, nincs tovább, nincs új ötletem. Nincs új a nap alatt. A nap alatt tényleg nincs. A nap alatt nincs. De Isten az fölötte van. A napnak is, meg minden dolognak. És tőle mindig jönnek új dolgok. És azt mondja, hogy újat készített. Most készül, nem tudjátok? Azt mondja, hogy tóvá lesz a délibáb. A puszta föld vizeknek a forrásaivá. Isten olyat készített, most nem látjuk, és holnap ott van. Tudsz ezekre várni? Ha tudsz várni, akkor a jövő embere vagy. Akkor a reménységnek az embere vagy. És amikor dicsérjük az Urat, kérdezem, hogy ugye a Bibliában az van, hogy érted-e, amit olvasol? Úgy is meg lehet kérdezni, amikor dicsérjük az Urat, akkor érted-e azt, amit ott olvasol? Hogy oda mi van írva? Mikor azt énekeljük, hogy múltkor vettem észre. Jé, ezt szoktam énekelni. Azt mondja, hogy zengj úgy, mint soha még. Hát, hogy úgy énekelje, azt mondja, saját lelkemnek mondom, úgy énekeljek, ahogy még soha nem énekeltem. Nem azt jelenti, hogy olyan hamisan, dobhártya szaggatóan. Olyan szívből, olyan szellemből, ahogy még nem tettem. Így jövünk oda az Úrnak a jelenlétébe? Otthon így dicsérjük az Urat? Ha így dicsérjük az Urat, akkor automatikus lesz, hogy jönnek az új dicséretek. Jön az új hála. Sorba fogunk állni, hogy imádkozunk, hogy elmondjuk a bizonyságainkat. Ez a fantasztikus dolog, ezt akar Isten, hogy egy ilyen új valósuljon meg az életünkbe. Mindent így reklámoznák, kiírják oda, hogy új, nagy piros betűkkel, ráírják, hogy új. És az emberek rohannak megvenni, mert azt mondják, ez jobb, mint a régi. És tényleg, mert azt mondja, hogy ha újról beszél, akkor az azt jelenti, hogy az előzőt azt elavultnak minősítette. Isten ilyen módon akar újat, hogy ne egy ilyen, most bocsánatot kérek a szépkorúaktól, de hogy ne nyugdíjas stílusba dicsérjük az Urat. És ez nem bántás, érted? Hanem azt, hogy egy friss szellemből. Mert én azt gondolom, hogy a mi nyugdíjasaink egyik se érzi magát nyugdíjasnak. Én azt tudom, hogy olyan aktívak vagytok, meg annyi dolgot csináltok, meg annyi energia van bennetek, hogy fiatalokat, meg középkorúakat megszégyenít az, amit ti csináltok. Úgyhogy ezt egy pozitív értelemben mondom rólatok, és azért mondom, hogy tehát ne egy ilyen az, hogy jó ember, a szó szerint azt jelenti, hogy öreg ember egyébként. Tehát, hogy ne ilyen stílusba csináljuk. Tehát még egyszer visszatérve, befejezésül 136-os Zsoltárt kérlek, hogy olvassuk fel együtt. Mivel nem egyforma a Biblia fordításunk, ezért én szeretnék egy kis segítséget adni. Én olvasom az egyik felét, és ti mondjátok a másik felét. És itt arról van szó, mindig csak azt kell majd mondanotok, hogy mert örökké való az ő kegyelme. Nagyon egyszerű lesz. Figyeljetek, én katolikus háttérű vagyok, nem akarom bántani a katolikusokat. De van a liturgiák egy olyan része, amikor pap mond előre valamit, és mondja, kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. És mindig csak ennyit mondanak. Most ezt ne így csináljuk. Tehát azt, amikor mondjuk, hogy mert örökké való az ő kegyelme, akkor ezt azzal a hittel mondjuk, hogy az Istennek a kegyelme felszabadul az életünkön, akármi gondod, nehézséged, problémád van, meg a környezetünkön is felszabadul az Úrnak ez az örökké való kegyelme. Ez az örökké való azt jelenti, hogy korszakokon átívelő, generációkon átívelő, tehát nem csak az első, nem csak a második, nem csak a harmadik generációt, hanem generációkon átívelő, sőt azt is jelenti, hogy tartózkodási helyről, tartózkodási helyre, lakhelyről, lakhelyre is vándorló ez a kegyelem. Tehát mind térben, mind időben örökké való ez a kegyelem. Úgy kérlek akkor most egy ilyen válaszolgatós módon, jó? Aki akar, énekelheti is, jó? Tehát és ez legyetek lazák, szabadok, 136-os Zsoltár. Magasztaljátok az Urat, mert jó. Magasztaljátok az Istenek Istenét. Magasztaljátok az Uraknak Urát, aki nagy csodákat művel egyedül. Ne lankadjatok. Aki teremtette az egeket bölcsességgel. Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé. Aki teremtette a nagyvilágító testeket, a napot, hogy uralkodjék nappal, a holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka. Nem unjátok még. Aki megverte az egyiptomiakat elsőszülötteikben. Aki kihozta Izraelt azok közül, hatalmas kézzel és kifeszített karral, aki kétfelé választotta a veres tengert, és átvitte Izraelt annak közepén. A fáraót pedig és seregét a veres tengerbe merítette, aki vezérelte népét a pusztában, aki nagy királyokat vert le, és megvert hatalmas királyokat, Szihont az emoreusok királyát, meg Ógot a Básán királyát, és örökségül adta az ő földjüket, örökségül szolgájának, az Izraelnek, aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, és megszabadított minket ellenségeinktől, aki eledelt ad minden testnek, magasztaljátok az egek Istenét, mert örökké való az ő kegyelme. Halleluja! Még befejezésül egyetlen igét szeretnék, a 117-es Zsoltár. Ez azért nagyon rövid, mert ez a legrövidebb Zsoltár a Bibliában. Ha te írhatnál egy legrövidebb Zsoltárt, akkor mi lenne Istennek az a tulajdonsága, amit kiemelnél? Szenzációs. Na, 117-es Zsoltár azt mondja, dicsérjétek az Urat, mint ti pogányok, magasztaljátok őt, mind a népek. Tehát ez nem is Izraelnek szól, figyelj. Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága vagy hűsége megmarad mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Itt megnéztem, a nagy szóra az van, nem csak egyszerűen nagy van, hanem az, hogy az ő kegyelme az felülkerekedik, növekszik, erősödik, elhatalmasodik az életünkön. Ezt kívánom mindnyájatoknak, Isten áldjon meg benneteket. Amen.